Kleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Ő nem.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.
Útkeresésről, a párbeszéd, az együtt gondolkodás és a kulturális eszmecsere szerepéről, fontosságáról lesz szó a mai műsorban, azokról a gondolatokról, amiket úgymond megéri terjeszteni, tehát az amerikai TEDx szellemiségéről, illetve a hazai üzeneteiről is beszélgetünk, arról, hogy mennyi mindent lehet ebből behozni, és mennyi minden fontos és jó dologról lehet beszélgetni itthon is Magyarországon együtt, de hogy ezt egy picit konkrétabban is átbeszélhessük. Vendégem a stúdióban Sági Krisztina, a Kompánia beszélgetés és előadó ügynökség, valamint társadalmi klub alapítója, egyben a TEDx Balaton ügyvezetője. Szerbusz, örülök, hogy itt vagy, Kriszta.
Szia. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a rádió hallgatókat.
Ami számomra nagyon izgalmas a te utadban, hogy ismerve téged beszélgetünk, már sok sapkád volt és van, mindig nagyon sok mindennel foglalkozó voltál, online portál főszerkesztője, matematika tanár, értékesítési vezető, ügynökség vezető, tréner, sales expert, tehát nagyon sok mindennel foglalkoztál. Egy olyan utat jártál be, amiről nekem az jut az eszembe, hogy a fiatalok élik így az életüket, hogy váltanak időről időre, és valami új területen építkeznek, vagy próbálják ki magukat. Nálad mi volt, vagy mi a váltás mozgatórugója?
Amikor azt érzem, hogy valahogy beszűkül a közegem, és azt érzem, hogy nincs semmi inspiráció benne. Tehát felkelek reggel, és azt érzem, hogy ugyanazt csinálom most már hónapok óta, akkor valahogy elkezd bennem mozgolódni, hogy valamit ki kéne próbálni. Alapvetően én akkor elkezdek emberekkel találkozni, és elkezdem így figyelni, hogy mi van a városban, mi van a piacon, merre tudnék menni, és igazából a TED is azért lett nekem egy akkora szerelem, mert ezekben az időkben kezdtem el TED-es előadásokat hallgatni. Tehát én akkor így inspirálódom a világból. Szeretek akkor utazni, nem tudom, emberekkel találkozni, TED-es előadásokat hallgatni, és akkor így valahogy kikristályosodik bennem, hogy merre mennék tovább.
És könnyen váltasz egyébként?
Én az vagyok, akibe így érik a gondolat, és mire megérik, addig, tehát ha lassan érik meg, és amikor megérik, akkor viszont megcsinálom.
Tehát talán így alakult, vagy így jött a TED is az életedbe, hogy azt mondod, hogy elkezdtél beszélgetéseket hallgatni, és elkezdett mocorogni benned esetleg valami, hogy ezzel neked több dolgod van?
Igen, abszolút így volt. Még akkor a portban voltam főszerkesztő, és nekünk volt egy zseniális vezetőnk, aki elmondta, hogy Kriszti, neked ide el kell menni, és akkor éppen valahol ment egy TEDx Danubi, azt hiszem a Magyarországon az egyetlen ilyen TEDx rendezvény volt akkor, és valamiért nem tudtam elmenni, de úgy megmaradt bennem, hogy mi ez a TED, és elkezdtem utána nézni, és nagyon tetszett, hogy mindenféle téma van benne, ugyanis azt vettem észre magamon, hogy engem rengeteg minden érdekel, és akkor ez ilyen, keresem mindig azt a helyet, ahol ez a sok minden egyszerre ott van. És a TED-ben minden ott van.
Na, de bocsánat, hogy közbevágok, hát ha a hallgatók közül sokan még nem találkoztak a TED-del. Egy picit hozd hozzánk közelebb, hogy ez honnan indult, és mi a lényege?
Közel 30 éve Kaliforniából indult, és a lényege az, hogy olyan gondolatot mondjunk ki, amit terjesztésre érdemes, tehát ők ezt mondják, terjesztésre érdemes, de a legfontosabb a forma. Sokszor találkozunk olyan nagyon okos tudósokkal, akik mondjuk 50 percig beszélnek nekünk mondjuk a biológiáról, de képtelenek vagyunk végighallgatni, legalábbis én sokszor képtelen vagyok végighallgatni, viszont a TED behozott egy olyan formátumot, hogy ez a TED-es előadás maximum 18 perc lehet, ez azóta rövidebb lett, ahogy így haladunk az időbe, és egyre kevesebbet tudunk.
A tartalomfogyasztásunk.
Igen, tehát most már inkább ilyen 12-13 percesek ezek az előadások, és hogy ezekben az előadásokban kell, hogy legyen egy főüzenet, egy gondolat, ami terjesztésre értemes, és ezen kívül úgy kell elmondania, mint ahogy egy filmet nézünk, tehát hogy egy ilyen storyline-ba, tehát hogy elindul, és mint egy utazás haladunk ebbe az előadásba, és a végén azt érezzük, hogy egyrészt szórakoztunk, másrészt megtudtunk egy nagyon sok mindent azon a területről, amivel foglalkozik az előadó. És ez lehet divat, lehet biológia, lehet környezetvédelem, lehet építészet, és nekem ettől izgalmas, hogy bármi lehet, és így nem tudom, 10 TED-es előadásból megtudok rengeteg mindent, hogy hol tart a világ ebben a pillanatban.
Egyfajta lenyomat arról, hogy hogyan gondolkodunk, mit csinálunk, vagy milyen világban élünk. élünk, vagy milyen világban szeretnénk élni, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy szemléletet formáljunk, edukáljunk, gondolatokat ébresszünk, és ugye most már több éve, vagy sok éve TEDes beszélgetések, előadások megvalósításán dolgozol, támogatod ezt. Mi volt az eredeti elképzelésed, hogyha most ettől eltávolodva visszamész, gondoltad, hogy valaha ezzel fogsz foglalkozni, vagy mondjuk gyerekkorodban egy teljesen más világba vágytál?
Gyerekkoromban mindig arra vágytam, hogy ilyen izgalmas dolgok és emberek vegyenek körbe. És egy egész Győr melletti kisfaluból vagyok, és mindig azt éreztem, hogy mindig többet akarok. És szerencsére a testvéremek is ilyenek voltak, meg édesapám is, úgyhogy mi nagyon szerettünk utazni, meg nagyon szerettünk így, nem tudom, így megismerni a világot. A TED az szerintem eleve ott indult nálam, hogy először egy ilyen, csináltam egy klubot. És a klub már az, tehát ugyanezt az igényt elégítette ki nálam, hogy vannak a beszélgetéseink, a hétköznapi beszélgetéseink barátainkkal, és azok mindig egy szűk körbe, számomra mindig egy szűk körbe mennek, szűk mesdjén vannak, és egyszer csak kitaláltam, hogy szeretnék úgy beszélgetni emberekkel, akár az ismerőseimmel, akár a barátaimmal, hogy mondjuk témákról. Tehát legyen mondjuk téma, nem tudom, hol tart a 3D nyomtatás, vagy hol tart a biológia, vagy a környezetvédelem, és ez valahogy nagyon erős lett bennem ez az igény, hogy én szeretnék ilyen beszélgetéseket, valós beszélgetéseket, úgyhogy én 8 éve megalakítottam a klubomat, a kompániát. És akkor ebből így jött, gyűrűzött tovább, hogy az egyik ilyen kompánia az mindig havonta egyszer találkozunk, mindig meghívunk egy előadót, de nekem rettentő fontos az is, hogy beszélgessünk. Tehát, hogy ne csak hallgassunk másokat, mert azt meg tudjuk tenni máshol is, hanem, hogy tényleg osszuk meg a gondolatainkat arról a témáról, meg én is el tudjam mondani, hogy mit gondolok arról a témáról. Szerintem az sokkal inspirálóbb. És az egyik ilyen beszélgetésre meghívtam, pont azért mondtam ezt a 3D nyomtatást, egy céget, aki ezzel foglalkozik, és ők a TEDx Danubiát szervezték. És amikor meghívtam őt, előadót, és mondta, hogy hát ha te ilyet csinálsz, akkor gyere el hozzánk, mert mi meg ilyen beszélgetéseket szeretnénk csinálni, tehát szeretnénk egy ilyen kis mozgalmat létrehozni Magyarországon, ami arról szólna, hogy beszélgessünk egymással, és ez a párbeszéd kultúrát így fejlesszük a kis hazánkban. Úgyhogy elindítottuk ezt a 3 éves programot, ez volt a TEDx Conversation. És akkor ott megismerkedtem nagyon sok szervezővel, és olyan jó volt ezt így látni, hogy ezt így hogy lehet csinálni, hogy ekkor létre lehet hozni valami nagyobb dolgot, mondjuk egy ilyen TEDx Danubiát, ami 1200 fővel működik.
Tehát és sodródtál valami felé.
Igen.
Tehát nem egy tudatos építkezés, vagy karrierépítés egyik pontja volt, hogy csinálok egy klubot, majd aztán egyszer csinálok egy 1200 fős rendezvényt, hanem hozta az egyik a másikat.
Én azt gondolom, hogy ez nem volt véletlen. Nem volt teljesen tudatos, de én valahogy mindig így működöm. Tehát, hogy ahogy így megjelenik a fejemben, hogy mit szeretnék, valahogy így elkezdem a világba ezt így keresni, és valahogy így meg is találom. Tehát akkor valakivel beszélgetünk, és ja, ez nagyon jó, akkor én erre mennék tovább. Tehát valahogy ez bennem így megfogalmazódik, és utána haladok ezen szépen tovább. És ugye az első, amit csináltunk, megcsináltuk ezt az ügynökséget, azzal, akivel csináltuk a Conversation programot, és akkor kitaláltuk, hogy menjünk tovább ezen az úton, tehát menjünk ilyen TEDes rendezvények irányába, és akkor legyünk kurátorok TEDes rendezvényeken. Tehát például vannak olyan egyetemek, ahol van TEDx rendezvény, és hogy legyünk a kurátorai. És ahogy így kurátorai lettünk, bennem megint felmerült az, hogy miért nem csinálunk egy sajátot. Tehát, hogy ez is nagyon izgi, hogy másoknak a rendezvényéhez hozzáadni ezt a tudást, hogy kell felkészíteni egy előadót, meg kiválasztani az előadót, de valahogy azt éreztem, hogy kell valamit létre is hoznunk.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Továbbra is Sági Krisztával, a Kompánia Beszélgetés és Előadó Ügynökség, valamint Társasági Klub alapítójával és a TEDx Balaton ügyvezetőjével beszélgetek, és hát ott hagytuk abba, Kriszta, hogy megfogalmazódott benned, nyilván valamilyen szinten sodródtál, de volt ebben valami sorszerűség, de megfogalmazódott benned, hogy nulláról most már valami sajátot szeretnél létrehozni, és hogy ez lett végül a TEDx Balaton. Az, hogy a Balatonon legyen ez hogy jutott eszedbe?
Alapvetően a TED-et helyre lehet megkérni. Tehát, hogy a licensz az úgy működik, hogy meg kell kérni Kaliforniából, és ez egy, tehát nem az a licensz, hogy mondjuk Budapeste sem, az is túl nagy. Tehát egy területre kérhetjük meg, és a területnek az innovatív embereit, csoportjait, gondolatait kell bemutatni, és mivel ugye egy helyben gondolkodtunk, nézzük meg, hogy mi lenne egy kerület. Mivel Újlipótban lakom, akkor mi lenne, ha Újlipótban lenne, TEDx Újlipót. Ezt arra gondoltuk, hogy Budapesten van, valahova rakjuk ki ezt. Tudtuk, hogy van TEDx Eger, hogy akkor mi lenne a következő, és ezt csak így nem tudom, jött ez az ötlet, ha már ott nyaralunk, akkor TEDx Balaton, mert hogy nincs. Tehát, hogy a Balatonon eleve nem volt, egyszer volt TEDx Balaton 2010-ben, tehát, hogy nincs egy folytonossága, meg azt éreztük, hogy a Balaton körül nagyon jókat lehet enni, inni, nagyon jó művészeti projektek vannak.
Koncertek.
Minden van, ezekben a művészet koncert, kiállítás, a művészeti ágak valahogy, tehát hogy ezt lefette a Balaton környéki, nem tudom, szervezőbrigád, de az, hogy legyen, hogy beszéljünk az építészetről, beszéljünk történelemről, beszéljünk akár a divatról, azt én így nem láttam így egybe. És azt gondoltam, hogy a TED az pontosan arra jó, hogy mutassuk, hogy a Balaton több, mint egy klafanyaralóhely.
Ezt nagyon jó, hogy mondod. Egyébként mennyire lehet köze annak, hogy a pandémia idején nagyon sok embernek a fővárosból áttevődött az élettere, a hangsúlya a Balaton környékére? Tehát ez benne volt a pakliban, hogy egy picit máshogy tekintünk a Balatonra?
Őszintén megmondom, hogy inkább az volt benne, hogy mi ott lakunk, éreztük azt a hiányt, hogy nekünk szükségünk lenne valami másra a Balaton környékén. Van egy felfutása most a Balatonnak, ez nekünk így jó, vagy inkább azt éreztem, hogy pár éve, vagy még 6-7 éve volt egy olyan, hogy megnyitottak ezek a kis helyek, tehát ezek az kis éttermek, ezek a kis helyi pékségek, ami olyan nagyon izgi volt, hogy ez így elindult, és ott nagyon olyan emberek költöztek le, akikkel így éreztük ezt a szellemi közelséget, és az sokkal jobban inspirált minket, hogy akkor őket így bemutatni. Őket, vagy azokat, akik ott kutatnak, tehát, hogy inkább az, hogy nagyon szerettük a Balatont, és azt éreztük, hogy sokan, mondjuk ilyen szempontból igen, valószínű, hogy az, hogy leköltöztek olyan emberek is, akik hasonszörűek velünk, és őket szerettük volna bemutatni, de azokat is beszeretnénk mutatni, akik már nagyon régóta ott vannak. Tehát például a vitorlázók, akik most lesznek a TEDx Balatonon, a PÖFF Egyesületük, már nagyon-nagyon régóta az a missziójuk, hogy mindenki vitorlázzon. Szóval egy kicsit benne volt ez is, ez a lelki közösség azokkal, akik leköltöztek, de szerettük volna azokat is bevonni, akik már ott laknak a Balatonon. Tehát, hogy valahogy ez egy, azért is lett az egy hullám hosszan a szlogenünk, hogy így legyünk mindannyian egy hullám hosszan ebbe a balatoni tó körül.
Miért tartott fontosnak, és mennyire tartott fontosnak a szemléletformálást ebben az egészben?
Azt szeretném, hogy így lássuk azt, hogy milyen emberek, és miket, hogy dolgoznak így, miket kutatnak így a Balaton körül. Tehát számomra például, hogy bemutatjuk azt, hogy hogy alakult ki mondjuk az épített táj a Balaton körül, az egy építész fogja elmondani. Az arról szól, hogy hogyan tudjuk felülről is, egyszerre alulról is a tájat rendezni, tehát hogy az épületeket, hogy hogyan alakul ki az épített táj a Balaton körül. És az olyan szempontból épp szemléletformáló, hogy tudunk arról gondolkodni, hogy ez egy ilyen egységes, szép, élhető, emberi környezet legyen, amit létrehozunk.
Mennyire tartott fontosnak, vagy mennyire célod a szemléletformálás?
Mivel a TED eleve arról szól, hogy olyat mutatunk meg, ami szerintünk példaértékű, ezért biztos, hogy nagyon fontos nekünk a szemléletformálás. Amikor egy előadót készítünk fel, például figyelünk arra, hogy ne csak arról beszéljen, hogy ő mit kutat, mivel foglalkozik, hanem hogy akik ott vannak, azoknak milyen üzenete van ebből az egészből. Tehát mit tud elvinni, amit másképp csinál mondjuk holnap. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nagyon fontos, hogy így az emberek fejébe így csöpögtessük azokat a gondolatokat, ami utána így életre kell.
Igen, hát arra voltam kíváncsi, hogy mit lehet elérni, milyen hatást lehet kiváltani az emberekből, és milyen hosszú távú eredményeket lehet akár a gondolatok megosztásával elérni.
Szerintem minden előadásnál figyelünk erre, úgyhogy én azt gondolom, meg is remélem, hogy hatással vagyunk így abszolút erre a közegre, a balatoni közegre.
Ugye egy nagymúltú rendezvényről van szó, hogyha az amerikai TED-et nézzük, és ugye ennek a hazai vagy kistestvéreiről beszélgetünk. Milyen a Magyarországon egyáltalán a TED ismertsége, mit tapasztaltasz, vagy mennyire változott az utóbbi években, és hogyan viszonyulunk mi magyarok mindehhez?
Azt vettük észre, tehát amikor én még elkezdtem a TED-del foglalkozni, mondjuk így 15 éve, amikor elkezdtem nézni, akkor valahogy egy ilyen szűk kör. Tehát az én környezetemben egy szűk kör ismerte, hogy mi az a TED, és nézte a TED-es videókat. Most a tavalyi rendezvényen azt vettük észre, hogy én bárhova bementem, a fiataloknak elmondtam, hogy én TEDx Balatonnal foglalkozom. Úristen!
Felcsillant a szemük, ismerik, értik?
Igen, tehát most a 20-as években lévő emberkék, ők nagyon.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Továbbra is Sági Krisztával, a Kompánia beszélgetés és előadó ügynökség, valamint Társasági Klub alapítójával, valamint a TEDx program, TEDx Balaton ügyvezetőjével beszélgetek, és hát ott tartottunk, hogy álmodtatok egy rendezvényt a Balaton körül, vagy a Balatonra, és ott meg szeretnétek osztani olyan gondolatokat, eszméket, amelyek hatással vannak a közvetlen környezetünkre. De milyen témák szerinted most a legaktuálisabbak, a legforróbbak?
Azt vettük észre, hogy például be kell raknunk az AI témát, tehát hogy a jövő trendjeit.
A mesterséges intelligencia
Igen, a mesterséges intelligencia témát. Nagyon forró téma, hogy mi lesz a jövőnk, hogy fog kinézni az AI a mesterséges intelligenciával együtt. Például lesz egy olyan beszélgetésünk az előadások előtt, ami arról fog szólni, hogy igen, a jövő trendjei, és ezen belül pedig a vízi közlekedés hogy fog átalakulni a mesterséges intelligencia hatására, vagy egyáltalán az utazásaink. Tehát, hogy mennyire fogunk másképpen viszonyulni a szabadidőnkhöz a mesterséges intelligencia hatására. Plusz beszeretnénk mutatni, hogy milyen, hogy egyáltalán egy ilyen, ha big picture-t nézzük, hogy fog átalakulni az életünk ezáltal. De mi szeretnénk elővenni olyan témákat is, amik éppen nem annyira aktuálisak, de ott vannak velünk, tehát hogy például az építészet a Balaton körül, hogy hogyan változott meg a design, vagy egy ilyen egészen kedves témát hoztunk be, még a divat és a testkép a vízparton, ami nagyon-nagyon megfogta az embereket. Mindenki tudott rezonálni arra, hogy mennyire szégyeljük a testünket, mennyire vagyunk komfortosak vele. És ez is most olyan szempontból forró téma, hogy egy kicsit átalakulóban van. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ha divatlapokat nézzük, most már plusz size modellek is megjelennek.
Sőt, kerekesszékes modellekkel és egyéb modellekkel is találkozhatunk. Tehát, hogy a divat szakma jelentősen megváltozott, vagy amit mutatni akar magáról az utóbbi időszakban.
Igen, igen. Úgyhogy ezért is örültünk ennek a témának. Alapvetően úgy választottuk ki az előadókat, hogy ők jelentkeztek hozzánk, és ebből egy zsűri, egy ilyen tisztagú zsűrivel választottuk ki az előadókat, plusz vannak meghívott előadóink, és lesz egy teljesen aktuális előadásunk, ami arról szól, hogy generációk, milyen különböző generációk élnek együtt, és mi jellemző a generációkra. És ez a kutató, aki jön most, ő Z-generáció specialista, úgyhogy érdekes dolgokat megtudunk a Z-generáció, hogy használja Balatont, hogy él ott, mit csinál, hogyan kommunikál, miért izgalmas ez neki. És szerintem ez is egy ilyen nagyon aktuális téma most.
Mesélj egy kicsit a részletekről, mert azt elmondtad az elején, hogy itt nagyon szigorú szabályrendszernek kell megfelelni, hogyha valaki egy ilyen külföldi rendezvényt szeretne Magyarországon megvalósítani, akár kicsiben is. Hogyan kell felkészíteni az előadókat, milyen menet előzi meg azt, míg valaki ott kiáll a színpadra?
Igen, először meg kell igényelni a licenszt. A licensz igényléséhez pedig ki kell tölteni egy egészen hosszú formanyomtatványt. Le kell írni, hogy mi miért szeretnénk ezt létrehozni, tehát le kell írni a missziónkat, hogy mi a célunk ezzel a rendezvényel, hol lesz ez a rendezvény, mely régiónak öleli fel az innovatív és izgalmas gondolatait, embereit, csoportjait, és hogy szeretnénk ezt megvalósítani. Ez volt az első lépés, ez egy ilyen levelezés, tehát körülbelül, nem tudom, azt hiszem, egy 2-3 hónapos levelezés volt velük, míg elhitték, hogy ezt tényleg milyen motivációból csináljuk. Alapvetően pozitívan állnak hozzá, csak mindig visszakérdeznek, hogy akkor milyen témákat fogunk behozni, kiket, mi a koncepciónk az egésszel kapcsolatban, miután megkaptuk. Utána ugye meghirdettük a rendezvényt, kötelező még hozzá egy weboldalt létrehozni, ahol kommunikálunk az emberekkel, hogy létezik ez a rendezvény. A weboldalon a logót ki kell rakni, tehát amikor megkapjuk a licenszt, akkor kapunk egy logót, a TEDx valami. A nagy TED az csak a TED-et használja, az X jelenti az, hogy ez egy licensz rendezvény, és akkor a TEDx után következik az a hely, ahol van a rendezvény, és akkor ez lett a Balaton. Amikor megkaptuk, utána megcsináltuk a weboldalt, és ezután kezdtünk el keresni előadókat, és gondolkodtunk, hogy kiket kéne itt bemutatni a Balaton körül. Amikor kiválasztottuk mi az előadókat, akiket mi szeretnénk mindenképpen bemutatni, utána hirdettük meg, mert szerettük volna, hogy az emberek tudjanak róla, tehát tudjanak jelentkezni előadónak, mert sokkal izgalmasabb témák jönnek be, mint tehát mi vagyunk mondjuk, nem tudom, 2-3-an, akik ebbe gondolkodunk. Nyilván nekünk ilyen végesek a fejünkbe lévő, nem tudom, a kapacitásunk, vagy amire gondolunk, és sokkal izgalmasabb dolgok jönnek be, hogyha emberek jelentkeznek. És ez tényleg így történt.
Na, de utána kezdődik az igazi munka, amikor gondolom fel kell készíteni ezeket az előadókat.
Elvileg ez egy 2 hónapos folyamat, és először arra kérjük az előadókat, hogy dobják be minden ötletüket, tehát egy ilyen brainstorming-szerűen írják le, hogy miről szeretnének beszélni, és utána pedig összerakjuk a storyline-t együtt, ez egy mondjuk egy hét, mire megtörténik ez a brainstorming, utána a storyline, hogy mi lesz az egésznek az íve, és utána jön csak a szöveg. Utána nagyon sokat foglalkozunk velük, hogy az a szöveg az tényleg olyan legyen, mint egy utazás, vagy egy film, vagy ilyesmi, és utána még 3 hét, amíg felkészülnek, elmondják, felmondják nekünk.
Tehát ezt be kell gyakorolni?
Igen.
Mert hogy ezek az előadások, vagy beszélgetések, ezek később kikerülnek világszerte.
Igen. De mindenki nagyon figyel, ugyanis egyszer van neki, általában egy embernek egyszer van egy TEDx előadása, ami kikerül
az
a nagy tervnek a YouTube csatornájára, úgyhogy mindenki nagyon izgul, hogy ez jó legyen.
Tehát ezt komolyan kell venni, ezt a fajta szereplést.
Igen. És azoknak is komolyan, akik amúgy rutinos előadók, mert ez teljesen más, mondjuk 15 percben ugyanazt elmondani, mint hogyha van 45 percemre.
Egyébként mennyi idő megszervezni akkor egy ilyen rendezvényt? Ez egy fél éves procedúra, vagy annál több is akár?
Fél éves minimum, ugyanis nem kapunk hozzá semmi anyagi hátteret, úgyhogy meg kell teremteni az anyagi hátteret is. Tehát, hogy meg kell hirdetni, hogy legyenek önkéntesek, mert mondjuk a TEDx Balatont is most csináljuk a kommunikációs csapattal együtt olyan 8-an, és ezekben vannak önkéntesek is. Igen, fél év, de jövőre szerintem el fogjuk kezdeni szeptemberben már a szponzorokkal a tárgyalásokat.
Azon gondolkodtam, hogy ugye mondtad, hogy kikerülnek ezek a videók, és az ember életében általában egyszer jön el, hogy a TED színpadára álljon. Szeretnéd más itthon a TED színpadára állni, mint mondjuk külföldön?
Nem hiszem. Hasonló. Dolgoztunk egy kicsit egy külföldi csapattal, és azt vettük észre, hogy hasonló. Tehát, hogy ez így el kell mondani valamit, ami fontos a világnak, és ugyanúgy fel kell készíteni, ugyanúgy egy ember áll ki. Tehát nem, szerintem ez hasonló. A nagy TED színpada az más. Tehát oda tényleg olyan emberek mennek ki, akiket valószínűleg senki más nem tudna meghívni.
Mondj egy-két példát, hogy kire gondolsz itt.
Tehát mondjuk a Kasparov, a kisakkozó, és ő most nagyon sokat nyilatkozik arról, hogy mi van Oroszországban. Elon Muskot hívják meg, mondjuk ő inkább csak beszéltető, nem elő. Amerikai elnök volt kint a színpadon, Bill Clinton például volt kint a színpadon. Nyilván Bill Gates is kint volt a színpadon, tehát hogy ilyen nevek kerülnek ki a színpadra.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Továbbra is vendégem Sági Krisztina, a TEDx Balaton ügyvezető, egyébként a kompánia beszélgetés és előadó ügynökség alapítója, és hát beszélgettünk arról, hogy milyen munkában vagy, Kriszta, és hogy mennyi mindent csináltál eddig az életedben, és én úgy ismertelek meg, hogy ha te valamit csinálsz, akkor azon 1000-rel pörögsz, viszont ha valaki 1000-rel pörög, akkor megtapasztalhatja a burnout szindróma tüneteit, azaz a kiégést. Te neked volt valaha kapcsolatod ezzel? Tehát megéltél ilyet?
Meg. Én amikor a port.hu-nál, most tudom, 2011-ben. Én utólag azt láttam, hogy nagyon ki voltam égve, amikor abból kiszálltam.
Tehát ez amikor óriási lelkesedéssel égünk ki.
Igen, pontosan. Tehát, hogy én mindig azt gondoltam, hogy ha valaki nagyon lelkes, akkor nem tud kiégni. Biztos abból lehet kiégni.
Mert hogy szereti a munkáját.
Igen. Ő csak szereti a munkáját, biztos abból lehet kiégni, ami rossz. És ez egy ilyen teszer. Jó, akkor még annyira nem volt ez divat ezzel foglalkozni, hogy kiégés, úgyhogy én nem is tudtam. Én csak azt tapasztaltam, hogy nagyon hamar ideges leszek. Tehát, hogy egy ilyen felfokozott ideg, nem is türelmetlenség, hanem azt éreztem, hogy csörög a telefon, már megfájdul a fejem. És erre nem figyeltem oda.
És hova vezet ez? Vagy nálad hova vezetett? Váltanod kellett?
Igen. Kiszálltam a port.hu-ból, pedig ott egy ilyen nagyon szép ívű karrierem volt, és utána egy évig pihentem. Dolgoztam, de semmi felelősséget nem akartam vállalni. És az volt a durva, hogy egy év volt, mire ezt így kipihentem. És az egy elég nagy tanulópénz volt nekem.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan változtattál, illetve hogy mit tanultál ebből az időszakból?
Azt tanultam, például most, hogy csináljuk a TEDx Balaton, tehát amikor egy ilyen nagy rendezvényt szervezünk, akkor ugyanez van most velem. Tehát ugyanez van, hogy mindent nagyon
bele,
fontos, mindent bele, és én tényleg az a típus vagyok, hogy elképesztően be tudok lelkesedni, és ezen így tudok pörögni hónapokig. Úgyhogy sportolok. Úgyhogy most figyelek arra, hogy rendesen egyek, figyelek arra, hogy legyen a munka mellett mindig, tehát ha szülinap van, akkor szülinap van, ha elmegyünk hétvégén, akkor elmegyünk hétvégén. Én figyelek a csapattal is, ez volt a kérésem, hogy hétvégén ne dolgozzunk, csak ha nagyon muszáj. Nincs messengerezés, tehát e-mail van, tehát ha én akarom, megnézhetem, ha nem akarom, nem nézem meg, és hogy ezt így tartsuk tiszteletben mindenkinél.
Tehát, hogy egy picit a munka-magánélet határának a meghúzását tanultad meg, ha jól értem, vagy azt, hogy ezt lehet másképp is működtetni?
Kell másképp működtetni. Kell. Tehát, hogy ez nem, ezekbe a szerelem projektekbe konkrétan tényleg
bele lehet halni. Így a szerelem van. Projektekbe, mondjuk
igen,
ki.
Igen.
És hogy ezt okosan kell akkor csinálni.
Pontosan.
Mennyire csapatban vagy, mennyire inkább egyedül működsz hatékonyabban?
Jaj, csapatban. Mindenképpen csapatban. Tehát én nagyon szeretek csapatban működni. Nagyon szeretem azt, hogy inspiráljuk egymást. Én biztos az a furcsa ember vagyok, én a meetingeket is imádom, hogy ott valami megszületik, tehát hogy belemegyünk egy problémába, és együtt valahogy kitaláljuk, hogy annak mi legyen a megoldása. Én ezt szeretem. Szeretem azt, hogy lehet, hogy valaki megcsinálja, és hogy így bízhatom benne, és jön az ötleteivel. Én mindenképpen csapatban szeretek dolgozni.
És akkor mindennel foglalkoztál, ugye a matematikai, a tanári léttől említettük a főszerkesztést, a sales területet, a tréningeket. Mennyire kezeled ma másképp a helyzeteket, akár a nehéz helyzeteket, mint mondjuk korábban?
Sokkal másképpen. Egyrésztről vannak ilyen módszereim, amivel lehigasztom magam. Vannak módszereim, amivel például naplót írok. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha valami nagyon-nagyon sok, akkor egyrészt leírom, kiírom magamból, sétálok, megfutok. Tehát, hogy ezek, tehát így bevált ilyen módszereket alkalmazok arra, hogy valamivel meg tudjak birkózni. Vagy azt mondom, hogy nézzük felül arra a dolgot, a problémát, és kizumolok az egészből, és amikor kizumolok, akkor hirtelen más rávilágításból meglátom a megoldást mondjuk. Vagy azt mondom, hogy ez nem annyira fontos, és nem kell belehalni, most ebbe például. De ez most nagyon viccesen hangzik, de nekem a futás nagyon sokszor segít, hogyha valami elakadásom van, mert a futás nekem egy kicsit olyan, mint a jóga. Mondjuk én ilyen dinamikus ember vagyok, tehát nekem a jógát az kicsit nehezebb csinálni. És valahogy a futás közben szerintem nem jön meg be információk, ez az én elméletem, és akkor jönnek a megoldások, és akkor elmegyek futni mondjuk, hogyha valamilyen ilyen akut probléma van. Meg én az a típus vagyok, aki sokat-sokat beszélgettek olyan emberekkel, akiknek hallgatok a véleményére. Tehát a barátaim, meg az üzlettársaim, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy velük megbeszélem, és valahogy az egész egyszer csak összeáll. Ez mind használom, és akkor egyszer csak összeáll.
Akkor hogyan kezeled és éled meg akár a sikereket, vagy a kudarcokat, vagy hogyan mész belőlük tovább?
A kudarcoknál most már azt szoktam csinálni, hogyha nagyon fáj, vagy azt érzem, hogy ez most nagyon nem sikerült, akkor egy kicsit kedves leszek magammal. Tehát, hogy megértő. Hogy ez miért történt így. Tehát próbálom megérteni, hogy mi vezetett oda. De van egy idő, amíg nem akarok vele foglalkozni, hanem csak olyan dolgokkal foglalkozom, ami egy tölt. Tehát elmegyünk kirándulni, vagy mozgok, vagy a barátaimmal vagyok, és megvárom azt az időt, amíg elkezdem megemészteni, és elkezdem végig gondolni, hogy ez miért történt így. Tehát a fájdalmas időt azt így ezzel a saját töltekezéssel töltöm, és utána kezdem el megérteni, hogy mi történt, és azt mindig megvárom, hogy mi az a pont, amikor már fájdalom nélkül tudok rá gondolni, és onnantól kezdek el foglalkozni, és onnan viszont kielemzem magamban, hogy mi történt.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Vendégem Sági Krisztina, a Kompánia Ügynökség és Társasági Klub alapítója, TEDx Balaton ügyvezetője és a TEDx Conversation Program vezetője, sok mindennel foglalkozol. És ugye többször említettük, hogy trénerként és coachként is dolgoztál, értékesítés és self-branding tréningeket tartottál, ha jól emlékszem, illetve a nevedhez fűződött korábban a nőbarát munkahely tréning sorozat is, mert hogy régebben mi beszéltünk így interjúhelyzetben, amit csak azért hoztam fel most a beszélgetésünkben, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ha már az érvényesülésnél tartunk, akkor fiatal nőként jelentette neked nehézséget vagy kihívást, hogy elfogadtasd magad vezető pozíciókban, vagy felső vezetői pozíciókban? Tehát, hogy tapasztaltál-e ilyet?
Azt mindig érzem, amikor férfiak vannak ott, tehát férfiakat tárgyalok, tehát annak mindig van egy ilyen, számomra egy ilyen plusz, hogy még jobban tudatosnak kell lennem, még jobban össze kell szednem magamat. De alapvetően a média világában voltam most így 20 évig, médiában dolgoztam, és ott szerintem ez nem annyira működik, sok női vezető van. Tehát ezt kevésbé éreztem. Tehát tudom, hogy vannak barátnőim, akik mondjuk egy sokkal férfiasabb szakmába dolgoznak, ott sokkal nehezebb szerintem egy nőnek így megállni a helyét. Ott vannak ilyen vicces sztorik, hogy nem tudom, csak a férfiak ülnek, van egy nő, és a kávéra van szükség, akkor így ránéznek a nőre. Szerintem a médiában nem. Amiben én dolgozom, abban a közegben szerintem ez annyira nem jellemző, de magamon érzem. Tehát, hogy van egy olyan, ha tréninget tartok is, az így más, ha csak férfiaknak tartok tréninget, azt úgy érzem, hogy igen, jobban koncentráltabbnak kell lennem.
Máshogy kell szólni hozzájuk.
Máshogy kell szólni hozzájuk.
Egyébként volt számodra, vagy van esetleg üvegplafon, vagy létezik szerinted igazából ez itt Magyarországon?
Szerintem igen. Amikor tartottuk ezt a tréninget, ez nagyon érdekes volt, ez egy médiacég volt, egy nagyon menő médiacég, és szerintem magáról is azt gondolja, hogy ő nagyon nőbarát, nyilván ezért tartottuk a tréninget is. És ahogy így beszélgettünk a nőkről, akik ott dolgoznak, csak ilyenen, pont akkor van a tréning, amikor a gyerekért kell menni. Amikor elmegy szülni, akkor utána nem szólnak neki, amikor megüresedik egy hely, ami csak egy e-mail lenne, de ezáltal ő nem tudja a nyitott pozíciókat, amikor pont visszamegy, akkor nem tudja, hogy akkor van-e éppen pozíció neki, vagy nincs. Szóval olyan sok apró dologból így összetevődik, hogy nem annyira biztos az, hogy nekünk hogy lesz így a jövőnk, ami egy férfinél nem merül fel, kevésbé merül fel. Szóval szerintem van.
Akkor lehet, hogy ez is egy forró téma, amiről egyszer majd érdemes lesz beszélni.
Biztos, hogy fogunk beszélni. Én elmondanám, hogy amikor csináltuk a Conversation-t, akkor bedobtuk egy témát a férfi-női szerepek a 21. században. Az egy olyan téma volt, hogy én direkt meghívtam az én beszélgetésemre fiatalokat, idősebb mindenkit, szinte összeveszésig ment a vita, pedig amúgy nem volt jellemző, és olyanokat, ezt el kell mondjam, olyanokat tudtam meg férfiakról, nőkről, hogy mit gondolnak erről a szerepről, amin én nagyon meglepődtem. Tehát, hogy nyitott, aki eljön egy TED konverzációra, az általában nyitott a világra, és szeretne beszélgetni.
És konzervatív elképzelések, vagy sztereotípiák kerültek elő?
Igen. Nekem nagyon a Kapolcs nagyon meglepő volt, Kapolcson is leült egy 18 éves fiatal pár, ilyen kis trendi kinézettel, írtó szimpik voltak. És szerintük ezek a férfi-női szerepek, ezek teljesen rendjén valók, hogy majd a lány fog otthon maradni, a férfi keres, tehát hogy nekem ez nagyon meglepő, hogy ez van a fejekben. És szerintem még amit kimondanak az emberek, az még liberálisabb, mint
ahogy működnek.
Mint ahogy működnek. Uh-huh. Szerintem tudat alatt még több ilyen sztereotípia működik így bennünk. És én nem hibáztatok senkit, szerintem ez nagyon sok idő, amíg így átmegy, és így átmosódik, hogy tényleg egyenrangon vagyunk, és tényleg úgy álljunk akár az otthoni dolgokra, vagy a női férfi szerepekhez.
Ugye volt korábban egy pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy kiszállsz a mókuskerékből, erről beszélgettünk is egy picit már, és saját céget építesz, ugye ez volt az R2B Media. Uh-huh. És aztán most is egy saját volt az, ami fontossá vált számodra, a TEDx sorozat, vagy a TEDx Balaton, amit most már második alkalommal hirdettél meg szervezel. Miért fontos, vagy mitől fontos az, hogy ez a valami, ez saját legyen? Hogy ne a mókuskerékben kelljen maradni.
Itt el kell mondani, hogy nem egyedül szervezem, tehát egy csapat van mellettem, csak ezt mindig el akarom mondani, hogy nem az én értemem.
Tehát ez nem egy one man vagy one woman
show. Nem, abszolút nem is lehetne megcsinálni, képtelenség megcsinálni, de nem is csinálnám, tehát hogy eleve nem csinálnám. Csak el kell mondanom, hogy nagyon jó kis csapatom van. Szóval visszatérve, én ezt nem tudom megmondani, de hogy már a Portban azt éreztem, hogy a Port, mindig irigyeltem a Zsoltot, hogy ő létrehozta a Port.hu-t a semmiből. És mindig néztem, hogy ezt hogy csinálja. Tehát van egy álma, és mindent az alá rak be, hogy ezt az álmet megvalósítja. És amikor nem volt pénz, akkor csinált egy céget, ami finanszírozta ezt az álmát. És ez úgy valahogy úgy bennem maradt, és amúgy szerintem ezt egészen kiskoromtól volt bennem, hogy valamit létrehozni a semmiből, és így nézni, hogy így alakul. És nem csak az a lényeg, hogy valamit létrehozni, hanem valami olyan dolgot, amire lehet így büszkének lenni, tehát ami valami hozzáad a világhoz, amitől így, ez most így nagy szó, hogy más lesz, de valami létrejön, amit szeretnek az emberek, amit tölti őket, vagy valamit kapnak, amitől igen, több lesz az életük. Szóval nekem valami ilyesmi, amit érzem, hogy ez a belső drive-om. Mondjuk a kompányát is ezért hoztam létre annak idején. Volt egyszer, hogy valakivel beszéltem, és mondta, hogy neki már az elég, hogy elképzeli. És én mondtam, hogy nem, én az vagyok, aki el kell, hogy jussak a B-be, és lássam, hogy megvalósult, amit szeretnék. És ez nekem, ez a gyurmázás, hogy a világot így lehet alakítani, ez nem tudom, egy ilyen óriási drive bennem.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Továbbra is Rági Krisztával, a TEDx Balaton szervezőjével, illetve a Kompánia ügynökség és társasági klub alapítójával beszélgetek, és beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos valamit a semmiből, vagy jó, hogyha valaki képes a semmiből valamit létrehozni, és valami különlegeset alkotni, és beszéltünk a TEDx konferenciák világáról is, és ami itt eszembe jutott, hogy biztos, hogy egy-egy ilyen fél éves periódusban, ameddig egy-egy rendezvényre készülsz, vagy készültök csapattal, biztos, hogy vannak nehézségek, meg vannak holdpontok, amiken valahogy túl kell jutni. Hogyan lépsz túl ezeken, vagy hogyan lendültük túl ezeken, és volt-e most az elmúlt időszakban ilyen, amiből tanulni is lehet?
Igen, csapat van, úgyhogy vannak konfliktusok. Én ezeket szeretem azonnal így mondani, hogy így nézzük meg, hogy hibe mi van most, beszéljük meg. Többféle konfliktus merült fel így a szervezés során. Ugye most, ha van egy csapat, akkor a csapatban is lehet konfliktus az emberek között.
Trénerként, meg coachként azért ezekhez van valamilyen eszköztárat, hogy mondjuk a csapatodon belüli konfliktusok átlendüljetek. Tehát tudsz nyúlni ezekhez a korábbi tapasztalásaidhoz, vagy tudásodhoz?
Mindenképpen. Nekem az a legfontosabb, hogy abban a pillanatban tudjam, hogy kiben mi van, tehát hogy mi a probléma. Tehát, hogy így üljünk le, és nézzük meg, hogy neked most éppen mi fáj, vagy mi a rossz, vagy csak fáradt vagy, vagy csak mi történik, nem hallgatunk meg téged. Egyáltalán, tehát nézzük meg, hogy miről beszélünk, vagy mi ez a feszültség a rendszerben. És utána én is elmondom, hogy mit gondolok, és nagyon sokszor kiderül, hogy tényleg csak annyi, hogy mindenki fáradt vagy, túlterhelt, vagy bármi, és ezt meg tudjuk oldani, vagy egyszerűen tényleg sok az egész, akkor meg fel kell egy új embert venni. Tehát, hogy először nézzük meg, hogy miről beszélünk, és utána megtaláljuk ki, hogy hogyan tudjuk megoldani. És ezt én szeretem úgy nyíltan, nem ők is ezt gondolják, de hogy így nyíltan kezelni. Ha olyan probléma van, ami például a kommunikációnál, hogy mi a hirdetés, stb., akkor szeretek szakembereket meghallgatni. Tehát akkor azt csinálom, hogy akkor felhívok valakit, aki jobban ért hozzá, mint mi, vagy kérek egy külső szakembert, hogy nézzem meg, hogy mitől nem működik. A kommunikáción most már azért elég sok külső szakembert hívtam be. Az előadókkal is volt ilyen. Hogyha mondjuk így tényleg így, tehát mégiscsak ez egy olyan, egy coaching folyamat is egyben, hogy ő is így benne van, ő is izgul, ő is a legjobbat szeretné, és hogy hol van a határa visszajelzésnek, mennyire adok pozitív, tehát hogy figyelek arra, hogy legyen pozitív benne, mellette legyen az, hogy mi az, amit kéne rajta változtatni, meg alapvetően nem én írom a szöveget, ez az ő szövege, tehát hogy úgy tudjak belenyúlni, amilyen finom belenyúlás, és nem pedig egy ilyen nagyon drasztikus belenyúlása.
Tehát nagyon okosan és érzékenyen kell hozzáállni az emberekhez, értően, hogy ez működjön. Egyébként vezetőként ilyen voltál, vagy ilyen vagy? Milyennek tartod magad vezetőként?
Először is nagyon szeretem, nekem ez egy alap, hogy nagyon fontos az emberi minőség, ami körbevesz. Tehát én nem tudok olyan emberekkel dolgozni, akik nem motiváltak, és nincsenek a helyükön. Tehát valahogy nekem ez rettentő fontos, hogy ha már motivált, és tudom, hogy a helyén van, akkor tudok benne bízni. És akkor onnantól viszont egy ponton kiengedem a kezemből, és akkor ő csinálja meg. És akkor tudom, hogy ő csinálja. És ez nekem úgy jó. És nem szeretek annyira ránézni. Hanem valahogy azt érzem, hogy ő belülről motivált, hozza az ötleteket, akkor azt így jó, akkor azt jó kiengedni a kezemből. Erre sem remélem, ők is így gondolják.
Mennyire fontosak neked a kihívások? Tehát tűzöl-e ki magad elé újabb és újabb célokat, és ezek mentén mész, vagy inkább egy ilyen sorszerűségben az élet elé dobja az újabb és újabb feladatokat?
Én azt gondolom, hogy bennem először megfogalmazódik, és utána elkezdek másképp működni a világban, és ahogy beszélgetek emberekkel, úgy tudom, hogy igen, ezt akarom csinálni. Tehát például most szeretnék a TEDx Balaton mellett, ugye lesz jövőre is egy TEDx rendezvény, egy egyetemi, amit csinálunk, de most szeretnék, mivel a médiát most nem annyira működik, szeretnék valami új projektbe is kezdeni, és előtte megfogalmaztam magamnak, hogy milyen projektet szeretnék, és ez így tartott 2 hónapig, hogy megfogalmazzam, hogy én mit szeretnék csinálni, és utána fogok elkezdeni beszélgetni emberekkel, megnézni, hogy mi van a piacon, milyen projektek vannak. Alapvetően azt is elterasztam, hogy olyan céghez szeretnék, vagy olyan céggel szeretnék együtt dolgozni, vagy kooperációval, vagy bármilyen formában, ami értéket termelt, tehát sokkal jobban e felé menni. Amikor csináltuk a kompánia ügynökséget, akkor viccesen mindig ezt mondtuk, hogy pénz és világmegváltás. Tehát, hogy ez volt az, amit szeretnénk csinálni. Tehát, hogy mindenképpen legyen benne az, ami több, amit adunk a világnak, de hogy ez egy fenntartható legyen, és azért kell bele a pénz, és hogy így ez, ha együtt van, akkor az számunkra egy boldogság.
Mi van a bakancslistádon, ha van ilyen?
Munkaügyileg? Nekem most a TEDx Balaton az így elérte ezt, amit is szerettem majd csinálni, hogy csapat van, vezetőként tudok létrehozni valamit, ami számomra fontos. Ez így most ez volt.
És aztán majd meglátjuk, hogy mit dob a gép, vagy mit hoz a jövő.
Most azt szeretném, hogy nyáron egy kicsit pihenni szeretnék, és tudom, hogy ha amikor pihenek, akkor mindig jönnek az újabb ötleteim, úgyhogy megvárnám a következő ötletemet. Egyelőre most nekem ez így nagyon jó.
Tehát akkor nem akarsz egyszer a nagy TED színpadán állni?
Nem. Tehát nekem ez így nagyon jó, hogy létre, tehát hogy meg tudom mutatni azokat az embereket, gondolatokat, amik szerintem értékesek, vagy szerintünk értékesek. És ez most így kiteríti azt, amit igazán szerettem volna.
És akkor visszajutottunk oda, hogy mi a TED-nek egyébként alapvetően az üzenete, ez az ideas that were spreading, tehát az ötletek vagy ideák, gondolatok, amiket érdemes terjeszteni. Úgyhogy akkor ez az, amin te most gondolkozol, vagy munkálkodsz.
Ezt nem mondod, mit szeretnék. Van egy ilyen vágyam, hogy nekem van ugye ez a kompánia beszélgetés klub, és valahogy ebből szeretnék egy nagyobbat csinálni. Egy kicsit ez az angol klubszerű valamit szeretnék létrehozni, amit még nem tudom pontosan, hogy lesz ebből nagyobb, vagy milyen lenne ez a klub, de valahogy egy ilyen üzletszerűen szeretnék egy, mert most ez egy non-profit dolog, amit én itt szeremből csinálok, és valahogy ebből egy nagyobbat, akár egy újabb mozgalmat, mint a Conversationnél, az egy álmom, és akár egy hely, ahol ez működik. Egy igazi közösségi tér. Nem szeretem ezt mondani, mert mindenre azt mondják mostanában, hogy közösségi tér, ami coworking iroda, ami szerintem nem közösségi tér, csak ott vannak az emberek egymás mellett. Nekem az a vágyam, hogy az emberek tényleg kapcsolódjanak egymáshoz, és beszélgessenek egymással, és akár hozzanak létre új projekteket. Ez a vágyam, amit én keveset látok igazándiból. Tehát, hogy ráhúzzuk a közösségi teret, de szerintem az nem attól, hogy csak egy helyen vagyunk.
Akkor ugye most júniusban TEDx Balaton, és egy csomó gondolat és terv még a fejedben. Én azt gondolom, hogy legyen mindenki egy hullám hosszú, és ezek a gondolatok tényleg terjedjenek, és köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Sági Krisztina, a kompánia ügynökség és társasági klub alapítója, a TEDx Conversation program vezetője, egyben a TEDx Balaton ügyvezetője volt a vendégem.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.